Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és hát nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Takács Pántja Barbarát, aki a Feeling Tán stúdiónak az alapítója és vezetője. Szia Barbi, ismerjük egymást nagyon régóta, úgyhogy tegeződhetünk a műsor során.
Igen, igen, nyugodtan, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon jó, hogy itt vagy. Azért is örülök neki, mert én emlékszem rá, hogy talán még valamikor tavaly kérdeztem tőled, hogy be tudsz-e jönni, de annyi fele voltatok akkor is azon, hogy az országban, hanem a világban, hogy igazából nem volt rá időd, de most így az év elején egy picit tudtál erre is időt szakítani, és én igazából azt gondoltam, hogy csak annyit szeretném megkérdezni tőled, hogy hogy vagy? Milyen volt a 2023-as éved? És hogy milyennek gondolod a 24-est így előre tervezve?
Hát így visszagondolva, nagyon sikeres év volt a 2023-as, ahogy említetted is, rengeteg lehetőségünk volt így a tánciskola terén is, az életünk terén is, a család terén is, úgyhogy egy nagyon boldog évet zártunk. A versenyek szempontjából nagyon sikeres volt, rengeteg bajnoki címeket, világbajnoki címeket tudtunk megnyerni. Ezen kívül én azt gondolom, hogy az egész kis Feeling család, hogyha hívhatom így a kis egyesületemet, nagyon-nagyon összetartó, jó közösség, és azt gondolom, hogy ez visz minket előre, és bízom benne, hogy a 2024-es évben is hasonlóan jó lesz, és hasonlóan boldog és sikeres lesz. Ez a legfontosabb szerintem, hogy boldogok és jól érezzük magunkat. Nekem ez egy fő szempont így az életemben, de minden téren.
Duplán nehezített helyzetben vagy, én azt gondolom, tehát egyrészt, mint egy sikeres tánc stúdiónak a vezetője, nyilván felelősséggel vagy azoknak a gyerekeknek a sikeréért, fejlődéséért, előre meneteléért, akik oda járnak hozzátok. Emellett van egy többszörös világbajnok gyermeked, akinek meg édesanyaként kell ott állnod a háta mögött, úgyhogy van egy kisfiad is, aki egyébként meg az iskolában is nagyon ügyes eredményeket ér el. Tehát, hogy mindamellett ugye édesanyja is, feleség is, gyermek is, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok a szerep, nagyon sok a feladat, amiben neked meg kell felelni. Ebben hogy lehet jól balanszírozni? Hogy lehet mindezt csinálni?
Hát én mindig is azt vallottam, hogy az első az a család, és mögöttem egy nagyon támogató család van, akár a szüleimet nézem, akár a férjemet, és kicsit amúgy nehéz volt nekem is, mert ugye amíg nem voltak gyerekek, addig ugye a munka és ugye a férjem volt. És amikor ugye érkezett Milán, az egy fordulópont volt az életemben, és én is sokat gondolkoztam, hogy lehet ezt jól csinálni, de mindenképp úgy voltam vele, hogy elsősorban az anyai szerepemet szeretném előtérbe helyezni. És erre már tudatosan készültem úgy, hogy olyan tanárokat vettem magam mellé, akikben maximálisan bíztam, és tudtam azt, hogy szakmailag ugyanazt tudják nyújtani a Feelingben táncoló gyerekeknek, akár érzelmileg, akár szakmailag, amit én is odafigyelés, ez nagyon fontos, és egy picit a gyereknevelést helyeztem előtérbe. Viszont ugyanúgy bejártam a tánciskolába, ugyanúgy követtem a bent zajló dolgokat, annyi különbséggel, hogy csoportot nem vállaltam, mert azt éreztem, hogy nem tudnék 100%-osan ott lenni, de ugyanúgy nyomon követtem, tehát napi szinten bejártam, az oktatókkal napi szinten tartottam a kapcsolatot, segítettem a munkájukat koreográfiákban, zenevágásban, közös ötletelésben, és egy nagyon jó tanári csapat jött így össze, amióta pedig ugye megszületett Szofi, nekem 2 év van a gyerekek között, ő 2 éves volt, amikor újra visszarendültem a Feeling életébe, úgy éreztem, hogy mirám már elég nagy ahhoz, hogy apa is el tudja látni az otthoni fürdetés, etetés, a többi dolgokat, és akkor Szofikával már bejártunk a Feelingbe, ő nagyon jól érezte ott magát, és ráadásul a szülők is nagyon sokat segítettek, az előtérben játszottak vele, ha sírt, akkor megnyugtatták, vagy behozták hozzám, ez mindig a helyzet hozta, hogy mit kell megoldani, és körülbelül 3 éves korában kezdett el már ő is így érdeklődni, amikor így mindig beállt, nézte a nagyokat, és akkor én láttam, hogy hát, hogy ő ezt nagyon szereti, nagyon élvezi a zenét, a mozgást, szereti a gyerekeket, a társaságot, és igazából Sofika karrierje így indult. Ugye most már egy picit könnyebb dolgom van, mert ugye Milán már 10 éves, Sofika már 8 éves, de valahogy ez egy nagyon jó harmóniában tud működni. A családi életünk mindig az adott dolgot próbáljuk meg a legjobban megélni. Tehát, hogyha otthon vagyunk, akkor egymással foglalkozunk, és egymásra hangolódunk. Hogyha a tánciskolában vagyunk, akkor ott azok a dolgok vannak előtérbe. És valahogy az ilyen nagyon szépen tud így együttműködni.
De ugye Sofia annyira sikeres, hogy egymást érik igazából a versenyek.
4-szeres világbajnok és 9-szeres Európa-bajnok, így van.
Tehát, hogy ezt még felsorolni is sok, és én tudom, hogy rengeteg érme meg kupája van. Egyébként egy hihetetlenül kedves, aranyos, közvetlen kislány, úgyhogy abszolút mindenki az van egy kedves szava, tényleg. De hogy folyamatosan ő is úton van, hogyan tudjátok a család életét is ehhez igazítani, meg a kisfiatoknak is a tanulását, az ő programjait? Elég logisztika lehet ez nektek is.
Igen, hát próbáljuk úgy, hogy amikor versenyek vannak, ugye most februártól indul újra a versenyszezon, általában a versenyekre közösen megyünk, és összehozzuk egy ilyen hosszú hétvégeszerű kirándulással, amiben ugye például elmegyünk pénteken, megnézzük az adott városban, hogyha van látnivaló, a gyerekprogram, bármi, akár egy mozi, tehát teljesen mindegy, hogy mi, csak amit együtt tudunk csinálni, a versenyen ott vannak a fiúk is, és akkor utána vagy jövünk haza, vagy még további programokat keresünk. Van olyan, amikor Milánnak is vannak elfoglaltságai, amikor ugye foci van, vagy meccsek vannak, edzések, akkor pedig szétválunk, és akkor apa megy Milánnal, én pedig ugye Sofival. Nagyon vágyom már, hogy egyszer én is tudjak menni Milánnal, csak ugye általában ezeken a versenyeken nem csak Sofi van ott, hanem ugye a többi táncos kislány is, aki ugyanúgy igényli, hogy én is ott legyek. Bár azért megnézném egyszer a férjemet, ha neki kellene elvinni Sofit, és mondjuk megcsinálni a haját, vagy a sminkét, vagy hogy tudná egyáltalán felöltöztetni, de egyenlőre ezeket így próbáljuk meg összehozni, hogy ezeket is együtt.
Te is így kezdted, mert te is kicsi lány voltál, amikor a tánc meg a zene világába bekapcsolódtál, talán ritmikus sportgimnasztika, balett? Melyik volt, amelyikkel indítottál?
Én 3 éves voltam, amikor elvitt anyukám balettezni Sárközi Violához, és mondta a Viola néni, hogy hát anyuka nagyon pici még, hát meglátjuk úr a végén, és annyira ügyes voltam, és kis talpra esett, hogy azt mondta Viola néni, hogy ennek a gyereknek itt a helye. Úgyhogy én ott is maradtam, 15 évig balettoztam, utána majd Kocsis Lászlóhoz kerültem át, és emellett bejött a ritmikus gimnasztika, azt egy évvel később kezdtem el volna Jenikőnél, és akkor szépen így haladt a kis életem, egészen addig, amíg így volt egy váltás az életemben, amikor az osztálytársaim, azt hiszem 8-osok voltunk, mondták, hogy van egy új tánc, a mazsorett, és hogy milyen jó, mert botot forgatnak, hozták az iskolába, és akkor már én így kacérkodtam, hogy jó lenne kipróbálni. És akkor abban az évben kipróbáltam a mazsorettet, a versenytáncot, de még mellette ritmikus gimnasztikáztam és baletteztem, plusz még zongoráztam, és akkor egy évet anyával így csináltuk végig, mert ugye engem is mindig édesanyám vitt mindenhova. És akkor anya mondta annak az évnek a végén, hogy jó, akkor most itt ez elég, akkor döntsük el, hogy akkor hogyan tovább. És ott volt egy váltás, amikor abba hagytam a zongorát, és a balettet és a ritmikus gimnasztikát, és ezen az új vonalon mentünk tovább. És igazából a versenytáncban, a latin-amerikai táncokban értem el úgymond a legnagyobb sikereimet. Ott kijutottam világbajnokságra, a magyar köztársaság kupa győztes voltam a párom a 99-ben. Kanadában voltunk világversenyen. Igazából az volt a pályafutásomnak a tetteje, de ehhez nagyon nagyban hozzájárult az, hogy ugye rengeteg alapot kaptam a balettel és a ritmikus gimnasztikával, és ez abban időben a versenytáncban nagyon nagy segítségemre volt. Ez olyan elemeket is meg tudtam például csinálni, amit még akkor mondjuk esetleg más nem. Amit mondjuk így az RG-ből át tudtunk helyezni, vagy mondjuk a balettből egy forgás. Azóta amúgy nagyon sokat változott a versenytánc is, és már igazából a balettet szinte beleépítették a versenytáncba, tehát már anélkül én azt gondolom, hogy egyik tánc sem tud működni, ha nincsenek balettos alapjai. Úgyhogy ebben a helyzetben én sikeres vagy szerencsés voltam, és minden mellett ugye csináltam a mazsorettet, a Debreceni Mazsorett Egyesületben, majd később a Vajcerben, és ott végig tambúrmajor voltam, az azt jelenti, hogy a csapat elején ilyen szóló táncos, úgyhogy az én kis életem is azt lehet mondani, hogy a tánc szempontjából nagyon sikeres volt és kiemelkedő.
Mennyire hiányzik ez a része? Hányszor szoktál erre gondolni? Hányszor jött így a mindennapokban? Akár csak ilyen bevillanásként teszed be, amikor látod a kislányodat is, hogy milyen sikereket ér el, hogy amikor te ott voltál. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokszor talán már úy is mondják, hogy a Pántya Barbie, igen, a Takács Szofinak az anyukája, de hogy én direkt akartam veled beszélgetni, hogy te vagy, tehát, hogy te a magad jogán is egy hihetetlenül sikeres ember vagy, és akkor direkt nem azt mondtam, hogy édesanyja, hanem, hogy ember, hanem ezek milyen alapot adtak, mennyire erősítettek meg, mennyire jó az, hogy te például a szülőként is ezt be tudod kalkulálni abba, hogy a gyerek hogy érzi magát, mit tud bírni, mi az, ami elég, mi az, ami már sok.
Nekem igazából minden napomat átszövi a tánc. Most hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden nap bevillanak ilyen képek, de nagyon sokszor. Amikor eljutottam arra a szintre, hogy be kell fejeznem ezt a táncos pályafutást, 23 éves voltam, akkor mondtam, hogy én ettől nem szeretnék elszakadni, és nem szeretném ezt annyiba hagyni, és alapítottam meg a feelinget, ugye most volt tavaly a 20 éves jubileuma, és úgy éreztem, hogy így az Egyesület által mindig része marad az életemnek a tánc egy kicsit más oldalról, de ugyanúgy átérzem, amikor versenyeznek a gyerekek, azt az izgalmat, amit annó én is éreztem, és megmaradt az életemben a tánc. Valószínűleg, mivel hogy az én táncos életemet is végigkísérték a szüleim, ez nekem egy ilyen nagyon jó érzés volt, hogy ott ültek a lelátón, és büszkék voltak rám, és nagyon sok időt tölthettem velük. És az a fura, hogy mai napig is, mert képzeld el, hogy az összes versenyekre, hova megyünk Szofikával, a szüleim is elkísérnek még mindig. Tehát, hogy a nagyszülők is annyira szeretik, és jönnek velünk, és támogatnak minket mindenben, hogy ezáltal velük is nagyon sok értékes időt együtt tudunk tölteni, és abszolút átérzem Szofikának az élményeit, akár az, hogyha például van egy edzés, amikor mondjuk nincs úgy kedve, de saját magát át kell segíteni azon, hogy ezt most meg kell csinálni, amikor sikere van, amikor mondjuk kudarca van, vagy amikor fáradt, ezeket mind átérzem, sőt a férjem is, mert ő is élsportoló volt, ő szertornász, magyar válogatott szertornász volt. Az egésznek sokkal több pozitív oldala van, mint negatív. És az élet nagyon sok területén én azt gondolom, hogy segített engem is, és valószínűleg őt is fogja. Akár az emberekkel való kommunikáció, akár a magabiztosság, akár hogy életre szóló barátságok kötetnek. Nekem a két legjobb barátnőm mind a kettő a táncból született, és hát már most 35 éves barátság van mellettünk, és élmények azt, hogy kiállsz a színpadra, ad egy magabiztosságot, szépnek érzed magad, tehát, hogy az élet többi területén is hozzáad, és amíg szereti, amíg azt látjuk, hogy ő ebben boldog, ebben a közegben, addig mi is fogjuk mindenben támogatni.
De szerintem nagyon sok vélemény megoszlik azzal kapcsolatban, hogy egy kisgyereknek mi a jó. Vannak ilyen is olyan vélemények is, hangok, hogy mert az élsport elveszi a játékidőt, mert megterheli a szervezetét, lemarad a tanulásból, vagy van a másik oldal, aki meg azt mondja, hogy nem igaz, mert rendszert visz az életébe, megtanítja kiállni magáért, erőt ad, tartást, magabiztosságot, tehát hogy én azt gondolom, hogy szülőként is elég nehéz lehet, pláne akinek nincs olyan múltja mondjuk, mint a tied, eldönteni azt, hogy mi a jó a gyereknek. Vigye, ne vigye, csinálja, ne csinálja. De mit mondasz azoknak, akik esetleg azon gondolkodnak, hogy tényleg belevágjanak valami hasonlóba, mert látják a gyerekben, hogy amúgy meg lenne hozzá kedve. Na most az is igaz persze, hogy a kedv és egy élsport az teljesen más, mint egy hobbiból űzött néhány órás elfoglaltság, mondjuk havonta vagy még ritkábban.
Először is a legfontosabb az egyensúly. Tehát, hogy Szofinál is figyelünk arra, hogy ne menjen a tanulás rovására, a játék rovására, a pihenés rovására. és de közben ugye haladjon a kis úton. Tehát, hogy ez azért szeretném azt leszögezni, hogy ő egy nagyon boldog kislány, és természetesen nincs rá erőltetve semmi, nem állunk ott a snorra mellette, hogy ezt csinálni kell. Ő nagyon szereti a zenét, nagyon szeret táncolni, ő nagyon szeret központban lenni, és ő ezt az egész helyzetet még most nagyon élvezi, ő játéknak fogja fel. Még mindig azt látom, hogy neki a versenyek az ilyen kicsit játékos élményekkel teli helyzet. A szülőknek azt tudnám tanácsolni, hogy mindenképp a gyerek sportoljon valamit. Most teljesen mindegy, hogy a tánc vagy bármi. Ahol közösség van, csapatépítés van, egymásra figyelés van, kitartásra neveli őket, arra, hogy igenis, ha valamibe belekezdtem, azt meg kell csinálni, az, hogy valami sikerül azáltal, hogy hónapokig mondjuk gyakorolta. Én azt gondolom, hogy ez minden gyereknek csak is jó, tehát és pozitív hatással van rá. Az, hogy maga a tánc, ha a gyereket elhozza mondjuk egy táncos foglalkozásra, például tegnap is volt egy új kislányunk, és utána beszélgettem az anyukával, hogy tetszett nekik ez az óra, és egyszerűen a kislánynak a szemébe azt a ragyogást, és mondta, hogy olyan édes volt, mondta, hogy ő addig szeretne ide járni, amíg öreg nem lesz. És igazából az első órán volt ott, és ezek nekünk az igazi visszajelzések, és amúgy ki is rázott idek, hogy valaki jól érzi magát, igazából zenére táncol, ez csak jó lehet szerintem. És ha a szülő látja a gyerekén, hogy ő ezt szereti, élvezi, akkor támogassa. És amúgy nem csak a táncban, hanem mindenben.
Barbi, téged milyen nehéz helyzetből, vagy érzelmi mélységekből tudott kihozni a tánc, a zene, amikor jobban benne voltál ebben a világban?
Szinte mindenből. Ez egy ilyen kapaszkodó volt. Hogyha ért bármilyen, akár szerelmi csalódás, vagy bármi olyan, amivel az ember életében először találkozik, akkor ez egy stabil pont az ember életében. Azt, hogy oda bemegyek, egy az, hogy olyan közegbe megyek, amit szeretek, ráadásul amikor az ember táncol, teljesen kikapcsol, és át tudja magát adni annak, hogy, vagyis inkább azt mondom, hogy ki tudja magából adni ezt az egész dolgot. Például egy versenytáncban, ha az ember eltáncol egy rumbát, az tele van szenvedéllyel, érzelmekkel, ez egy lirikus dolog, vagy például egy pazadoble, ami mondjuk arról szól, hogy vagy kicsit olyan, mintha harcolnának egymásra. Tehát minden táncnak amúgy van mondani valója. Ugye mi már most a showtáncban vagyunk, itt inkább ez már a színház felé közelít, tehát hogy egy adott témát dolgozunk fel, például Sophie is volt már, Piroska és a farkasból, vagy most például a Notre-Dame-i toronyőrben, ő a kis cigánylány, szóval hogy rengeteg karaktert kell nekik megformálni, és ezt nagyon élvezik. Tehát, hogy érdekes, izgalmas, és én azt tanácsolom mindenkinek, hogy akárhány éves, hogy próbálja ki a táncot, mert jól fogja magát érezni.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, a mai vendégem Takács Pántja Barbara. Most tartunk egy pici szünetet, és mindjárt jövünk vissza, nem menjenek sehova.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.